A mai igénk az 1 Korintus 10:13 lesz. Ez az az ige, amire alapozzák azt a tévhitet, hogy Isten sosem rak annál többet ránk, mint amit el tudunk hordozni. Biztos hallottátok már ezt. Hogy nagyobb terhet, mint amit el tudunk hordozni. És akkor egyből rávágják, 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Most mindjárt olvassuk, és rá fogtok jönni, hogy erről nincs szó ebben a versben. De amiről ma szeretnék nektek beszélni, ez szerintem nagyon segíteni fog a fiataljainknak, akik itt vannak, de mindenki másnak, csak ez aranyat ér ebben a korban. A fiatal korban, az életetek nagybetűs élet előtt ezt megszívlelni, vagy a szívetekbe rejteni. Oké, olvassuk. 1 Korintus 10:13. Csak emberi kísértés fogott elő titeket. Vagy más szóval ért utol titeket. Oké, tehát ott liheg a nyakadba, mögötted fut utánad. Azt mondja, emberi kísértés. Ám hű az Isten, aki nem engedi, hogy azon felül érjen titeket kísértés, amit elviselhettek, sőt a kísértéssel együtt a kijutást vagy kimenekedést is megadja, úgyhogy a kísértést elviselhetitek. Oké, tehát nem nehézségről van szó, nem próbáról van szó, hanem kísértésről van szó. Ez csak az a tévhit miatt mondom. Tehát mikor a kísértést említettem itt a versben, akkor ezer dolog juthat az ember eszébe. Tényleg. Attól függ, hogy mennyi idős vagy. Ha belegondolok most így ebben a korban, meg 45 éves fejjel, hogy tehát a tinédzserek ma olyasmivel vannak kísértve, amivel mi nem voltunk annak idején. Tehát mások a dolgoknak a... Ja, más. Pont ezért nem olyan egyszerű egyébként fiataloknak beszélni, vagy megosztani az üzenetet, legalábbis számomra, mert attól félek, hogy ilyen antik vagyok. Tehát nem korhű. És pedig annak kell lenni. Tehát úgy értem, hogy mostaninak kell lenni. Félek attól, hogy nem olyat mondok, amivel nem tudnak kapcsolódni. Persze vannak nyilván tinédzsereim, akik segítenek abban, hogy up-to-date legyek, meg viszonyítási alapom legyen, de akkor is. Tehát ha beszélek hozzájuk, akkor nem akarok olyan dinoszauruszként hangzani. Így a múltból a dinó beszél, prédikál. De amit Pál itt mond, az nagyon érdekes, hogy azt mondja ebben a versben, hogy igazából nincsenek új kísértések. Tehát nincsenek új kísértések. Tehát az a kísértés, amivel küzdesz az életedben, azzal már küzdött valaki. Csak szólok. Jó? Tehát azzal már küzdött valaki, és nem kell szégyelned magad a kísértésed miatt. Egyáltalán. Mert ugyanaz a kegyelem kell a te kísértésedre, mint a három székkel arrébb ülő embernek a körbenéző. Ugyanaz a kegyelem kell. Tök mindegy, hogy ki vagy, mi vagy. Persze, amikor kísértve vagyunk, úgy érezzük, hogy mi vagyunk az egyetlenek. Hogy mással ez nem fordul elő, nekem sokkal súlyosabb, én vagyok az egyetlen, aki így éli meg a magányt, én vagyok az egyetlen, aki ezekkel a gondolatokkal küzd, én vagyok az egyetlen, aki nem tud ezen túljutni. De Pál azt mondja erre, hogy nem. Ezek a kísértések, ezek emberi kísértések. Emberi kísértések. Vagyis, más szóval, hétköznapi. Hétköznapiak. Úgyhogy sátán nem talált fel új kísértéseket. Nem állt elő új dolgokkal mára. Ugyanaz a kísértés, mint régen, és ugyanaz a kegyelem. Rá válasz. Oké? Tehát ami neked kihívás ma, az 25-30 évvel ezelőtt nekem is kihívás volt. Ha mondjuk fiatalokról beszélünk. Na, úgyhogy van ez a kifejezés, hogy általános kegyelem, biztos hallottatok róla. Ez az általános kegyelem, ez az, Tehát annak azt a kifejeződését nevezi meg általánosnak, amin keresztül a nem hívő ember, vagyis minden ember, hát fel tudja ismerni, hogy van egy teremtő. Süt a nap mindenkire, mindegy, hogy mit csinálsz, bűnöző vagy nem vagy bűnöző. Tudsz levegőt venni, van víz, van eső, a föld termi a gyümölcseit. Tehát általános kegyelem. Mindenkire vonatkozó, mindenki megkapja. Tök mindegy, hogy ki ez, aki hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben. Aztán, és van, na, de hogy aztán van megváltó kegyelem, tehát ahogy van általános kegyelem, úgy van általános kísértés is. Kicsit tanítok most. De figyelj, az a lényeg, hogy nem vagy egyedül, és nem vagy furcsa. Oké? Okay? És nem hiányoznak részek a Lego készletedből. Tehát ne érezd úgy. Mindened megvan, ugyanúgy, mint a többieknek, ami ahhoz kell, hogy Isten célját beteljesítsd itt, ebben az életben. Mindened megvan hozzá. Mindent megkaptál hozzá. Mikor azt gondolnánk, hogy a világ nem volt rosszabb ennél, ugye szokják mondani, hogy hát most már nagyon olyan gonoszság van, meg minden, már itt van a végidők, meg minden. Nincs semmi új. Tényleg, az ördögnek a régi cuccai mennek, csak új köntösbe. De ugyanazok a régi dolgok, ugyanazokkal a régi cuccokkal küzdöttek Korintusban például. Egy őrült gyülekezet volt. Tehát az úrvacsorán lerészegettek a bortól. Oké, tehát ezért nem rakunk mi senki, csak szőlőlevet. Nehogy valaki három kört menjen, aztán a végén már éneklünk. Tehát mondják ezt, hogy vissza kell menni az első századi kereszténységet. Ó, szóval akkor arra gondolsz, hogy ugye... akinek Pál levelet írt, hogy ne szexelje már az anyósával. Pál apostol írta a korintusi gyülekezetbe, hogy ezt azért fejezzétek be. Tehát figyelj, ugyanilyen cifra dolgok mennek ma is. Tehát ugyanazok a gondok, ugyanazok a kísértések. Mintha lett volna, azt gondol, vagy próbálnak úgy beszélni róla, mint hogyha lett volna a gyülekezetnek egy vegytiszta állapota, és akkor valahogy azt kéne újra megalkotnunk, vagy oda kéne visszatérnünk, és akkor minden totálisan, fantasztikusan csodálatos lesz. De nem. Nem. Ugyanaz a kísértés van. Lehet más a megnyilvánulás, de ugyanaz. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, mert elkezdünk könnyen megítélni embereket. Elkezdünk könnyen megítélni gyülekezeteket, élethelyzeteket. Hogy az ő kísértésük az más ízű, mint a miénk. Hogy élhetnek így azok az emberek? Hogy engedhetik meg, hogy ezt meg ezt csinálják? Ja, semmi új. Semmi új. Ugyanaz a kísértés. És arra is jövök rá, hogy azok a kísértések, amikkel én 45 évesen küzdök, azok tehát ugyanazok, mint amivel 15 évesen küzdöttem. Majd fogok erről beszélni később. És azért megtisztelő egyébként ebben fiatalokhoz szólni, tényleg, megtiszteltek, mert remélem, hogy segítek nektek meglátni, hogy az, ahogy bánsz most a kísértéssel ebben a korotokban, az nagyban fog téged segíteni, hogy majd amikor olyan nagy leszel, mint én, idős bácsi, 45 éves, hogy elbánj ezekkel a kísértésekkel. Nekem ez nem adatott meg. Nekem ez nem adatott meg. Úgyhogy sok kísértés az ilyen ciklikus az életünkben, újra meg újra keressük az elismerést, és halandóak vagyunk bármit megtenni érte, hogy mások elismerjenek, vagy becsatlakozzak egy körbe, és akkor átesek a körnek a tesztjein. Keresem a megerősítést, olyan dolgok keresése, amik így a lelkünk szomjazik rá, és ezért meg akarjuk tölteni a lelket. Tényleg csak azt tudom mondani újra, hogy lehet, hogy a ruha változik, de a jó öreg kísértés áll mögötte. Oké? Tehát a kísértés bennünk, hogy mindentől függjünk. Kivéve Istent. És pont ezért, hogy az izraeliek aranytehenet csináltak, mi is próbálunk aranyteheneket csinálni. Amire rátolhatjuk, hogy majd az gondoskodik rólunk, majd az megmondja, hogy mit csináljunk, majd az. Ez megint csak új köntös. De több ezer éves kísértése, hogy az izraelieknél ott volt az aranyból. Azokban bízunk, és aztán elfáradunk. mire valódi Istenhez oda tudnánk fordulni, elfáradunk. Mert annyi minden dolognak odaadtuk a dolgainkat. Annyi mindentől volt várakozásunk, ahonnan nem kellett volna, és elfáradunk, amikor végre lepucolódik az a rész, ahol Isten és én közöttem tényleg letisztulnak a dolgok. És a türelem az egyre nehezebbé válik. És mi történik? Kialakítunk menekülési útvonalakat. Ilyen kimenekedő útakat építünk az életünkben. Hogy tudunk kijutni innen, onnan. És mivel nehéz embernek lenni, nehéz a széttöredezett szívvel bánni, ezért már az életünk korai szakaszában, már gyerekként, már fiatalként azon dolgozunk, hogy ilyen menekülési útvonalakat építünk ki egy konfliktusban, egy összeveszésben, egy megbocsátásban, egy különféle élethelyzetekben. Meg lesz a mi kis kimenekedő útunk, ahol nyilván arról szól a kimenekedő út, hogy én nem akarom még egyszer így érezni magam. Ezért én megcsinálom ezt, vagy így csinálom, vagy úgy csinálom, vagy amúgy csinálom. Oké, tehát hogy elmeneküljünk a fájdalom elől. Tudod, vannak ártatlan módok, de vannak pusztító módok is. De a legtöbb az a kettő között van. Tényleg, a kettő között. De mindig van egy kijutási útvonal, egy kimenekülő út. Úgyhogy mindegy, hogy honnan jöttem, milyen a hátteret, hívő vagy nem hívő vagy, pünkösdi gyülekezetbe jártál, karizmatikus gyülekezetbe, református vagy római katolikus vagy, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ugyanaz. És azon tűnődöm, hogy mi az, amitől menekülni akarok. Hogy mi az, amitől menekülni akarsz. Tűnődöm azon, hogy mi az, amitől úgy érzed magad csapdában. Écike-picike. Tehát mitől érzed magad úgy csapdában, hogy nem tudsz kijönni? De ez egy dolog, hogy csapdában esel egy helyzetbe. De tényleg, estetek már csapdába élethelyzetben? Hogy úgy érezted, hogy ebből nincs kiút. Tehát, hogy ebbe úgy beleragadtam. Nyilván lehet, hogy volt az, hogy te bíztál Istenbe, imádkoztál, meg nyilván volt várakozás, hogy lesz valami belőle kifelé, de hogy úgy beszorultam. Én amikor először voltam balett előadáson, akkor éreztem így magam szó szerint. 10 perc után menekülni akartam, és ezen gondolkodtam, hogy bombariadót csinálok. Mert ha megy a zene, meg minden, és ilyen feszülős cuccba táncolnak ott a férfiak, meg ugrálnak, és nem énekelnek közben, tehát azt egyszerűen nem bírom. És tényleg csapdába éreztem magam, de ez a külső csapda, inkább a belső csapda az, amiről beszélek. Nem. Nem akarnál engem olyan ruhába látni. De figyelj, belső csapdák, szokások a szívemben. Oké? Tehát szokások a szívemben. Amiktől függök, amikre támaszkodok. Azok nem oldják meg az aggodalmaskodásaimat. Nyugodtan hadd legyen ott. Ha ott van nyugiba, akkor ne izmozzunk 10 percig, hogy kituszkoljuk meg. Tehát tényleg, ha valahogy megnyugszik, akkor maradjon ott. Mert különben Esztikét nézzük a következő 10 percben, hogy kézről kézre jár. Cuki, haza is vihetjük. Egy ponton túl már mindegy. Van kulcs a szobám ajtaján belülről, úgyhogy éjjel kilopódzom a konyhában, meg a fürdőszobám. Van egy kis ház az udvaron, lehet, hogy kiköltözöm oda. Megoldjuk. Na, tehát a kimenekedő utak ezekből a csapdákból. Oké, mert hogy ott vagyunk, és dolgokra próbálunk támaszkodni, de nem oldják meg a belső aggodalmainkat, szorongásainkat. És pont ezért újra megtesszük, és menekülünk kifelé. Azt, amit kialakítunk, vagy amit már kialakítottunk. Mert nem akarom újra így érezni magam. Csak jussak már ki végre. És ez 1 Korintus 10, amit olvastunk, az megadja ennek az egész szövegkörnyezete, amiről szó van ott ebben a fejezetben, ez megadja így a jelentését tulajdonképpen a 13. versnek. Mert a legtöbbet, amit hallottunk erről a versről, az mindig csak az, hogy ez egy marha jó mondat, és ki van ragadva onnan. Oké, és ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy ez a nehézségről szól, de nem ez a kísértésekről szól. Na mindegy, tehát Pál megmutatja nekik, hogy ez nem új kísértés, és Isten nagyobb, mint az a helyzet, amivel küzdenek. És ez igaz rád, nagyobb, Isten nagyobb annál a helyzetnél, amivel küzdesz, nagyobb a bűnödnél, nagyobb a szégyenednél, nagyobb annál a dolognál, ami úgy kapaszkodik beléd, hogy nem enged el. De Isten nagyobb ennél. Úgyhogy mit csinál Pál? Fogja és visszaviszi őket, ebben az 1 Korintus 10-ben, visszaviszi őket Egyiptomig. Az egyiptomi történelmükig. Mert ez az Exodus sztori, ez egy elképesztő ilyen alapmű a zsidók számára. Tehát mindent oda lehet úgy visszaeredeztetni. Genezisre, meg az Exodusra. Oké? Úgyhogy, mert ez egy örökség, ez szájról szájra ment, folyamatosan ez a történet, adták tovább. Mi történt ott? Kezdjük az elején. Tehát, hogy került a zsidó nép Egyiptomba? Úgy, hogy a földjükön voltak, 70-valahányan, nem voltak sokan, és éhínség lett a földjükön, és ezért a következő, hozzájuk következő nagy birodalomhoz mentek segítségért. Jó? Isten Józsefet, az egyik zsidót, rakta pozícióba Egyiptomba. Most ennek a sztoriát nem mondjuk el, mert nagyon-nagyon tehát hosszú lenne. De József volt az a 12 testvérből, aki oda került Egyiptomba, még a zsidók előtt. József egyébként úgy, valamelyik nap beszéltem róla, ugye úgy került oda, hogy a testvérei utálták, mert apu kedvenc fia volt, megverték, verembe rakták, eladták rabszolgának, bekerült rabszolgája lett egy egyiptomi katonának, hadvezérnek, aztán ettől a hadvezértől börtönbe került, mert a felesége azt hazudta, hogy meg akarta erőszakolni, tehát brazil sorozat Egyiptomban, zsidók főszereplésével, tehát tökéletes káosz és dráma. És aztán a börtönben ott volt évekig, és utána Isten pozícióba rakta őt a fáraó mellé. Ő volt az egyetlen, aki meg tudta a fáraó álmait fejteni. Okay? Így került oda. Tehát Isten Józsefet pozícióba rakta. Tudjátok-e, hogy Istennek mindig és mindenhol van valaki pozícióban számodra? Ez amiről Marci tett bizonságot ma. Hogy te nem tudod, ez az a majd megoldódik. Azért, mert Isten mindig, mindenhol van valakie pozícióban, ahol Isten gondoskodott arra, hogy valahol valaki valamivel van, aki majd, amikor te odaérsz és szükségben vagy, azon keresztül tud rólad gondoskodni. És ilyen volt József Izrael számára. És hát igazából egy nagy család számára, tehát ez nem volt egy hatalmas nép, mert tényleg ilyen 70-en lehettek. Úgyhogy tényleg tök mindegy, hogy ki vezeti az országunkat, mindegy, hogy ki van gazdaságilag nagy hatalmon, vagy mennyire szegény, vagy gazdag a körülmény. Isten gondoskodik rólunk. Minden területén az életünknek, minden időszakában az életünknek. Tehát, mikor elkezdődött az éhínség, József azt mondta a fiúknak, srácoknak, a testvéreknek, hogy hozzátok aput Egyiptomba, mert Isten kegyelmet adott ide az éhínség időszakára. Mi történt? Jákob is jött, és az egész család oda költözött Egyiptomba. Oké? 130 éves korára Jákobnak költöznie kellett. Nem a horvát tengerpartra, nem a Bali-szigetekre, hanem Egyiptomba, egy idegen helyre, ahol nem ismerte a fáraót, nem ismerte ugye a kultúrát. A fáraó Józsefet ismerte egyedül, a családot nem, és pont ezért minden családtag Egyiptomba mehetett, de nem akárhová, Gósenbe. Gósen volt az Über királyhely, a gazdagság hely, a leggazdagabb hely Egyiptomban. Oké, tehát a földgazdagsága ott volt, mert oda rakták félre a bőség időszakában azt a sok pluszt, az extrákat, ami aztán segített az éhínség időszakában. Oké, ezt József találta ki tulajdonképpen, hogy így kell csinálni, Isten bölcsességéből. Tehát a gondoskodás helye megvolt az éhínségre. És évekig, míg sokan éheztek, vagy nehéz körülmények voltak, Jákob háza népe rendben volt. Oké? Hol? Egyiptomban. Aztán eljött az idő, azt mondja a Biblia, hogy olyan fáraó lett, aki már nem ismerte Józsefet. És miután József meghalt, új uralkodó lett, úgyhogy az a hely, ahová menekültek, mint kimenekülési útvonal, tehát ahová menekültek, azzá a helyé vált, aminek aztán a rabszolgáival lettek. Tehát az a hely, ahová menekültek, az később a rabszolgaság helye lett számukra. Néha a hely, ahová mész, kimenekülés gyanánt, azzá a helyé válik, ahol aztán később rabszolga leszel. És rabszolgájával válsz. És ezt akarom kibontani most. Oké? Tehát lehet, hogy túlélésért menekülsz. Mondjuk egy olyan kapcsolatba, ahol, ami valójában nem jó neked. És tudod, hogy ez a kapcsolat nem jó neked, de annyira magányos vagy, hogy ahelyett, hogy egyedül élnél, inkább valakivel összebútorozol, aki lehúz lelkileg és minden módon, és még ezt is tudod, hogy lehúz, vagy bánt, vagy nem épít, vagy rombol, vagy nem egy irányba mentek, de te inkább mész vele a rossz irányba, mint az, hogy egyedül mennél a jó irányba. Egyiptom. Lehet, hogy jónak tűnt, meg is volt a helye, egy darabig, de aztán ott ragadsz, és rabszolga leszel. Lehetne ilyen dolog miatt tényleg Egyiptomba menekültél, hogy túléld. Nem azért, mert bűn, tényleg a túlélés miatt. És így van ez. Megtanulunk néhány dolgot legyógyszerezni az életünkben. Vagy gyógyszer, vagy amik ma uralkodnak felettünk. Tehát amik ma uralkodnak felettünk, azok nem uralkodóként kezdték. Hanem csak bevettem egyet. Egy pirulát. És akkor úgy volt hatása. Mert segített. Aznap segített. De aztán kettő kellett. Aztán három kellett. És aztán még több. És ott találom magam, hogy rabjává váltam valaminek, ahová egykoron csak egyszer egy túlélésért mentem. És ez nem csak a gyógyszerre igaz, hanem mondjuk a szexre is. Hogy a szex miatt keresed a kapcsolatot, és ezzel helyettesíted a szeretetet. De nem úgy kezdődött, hogy mocskos akarsz lenni, hogy szexuálisan szabad akarsz lenni, és hogy nem tiszteled magad, csak érezni akartad azt, hogy valakinek fontos vagy. És a megfelelő pillanatban azt tudja oda lehelni a füledbe, hogy imádlak, szeretlek. Csak mondja ki valaki. Csak kerested a szeretetet. És a magánytól való félelem akkora lehet, hogy inkább választják ezt a mocskos, káros kapcsolatot, mint a tiszta korlátokat. És vigyázz! A kimenekedés útjának a veszélye az, hogy egyik nap fűrje tehetsz Egyiptomban, finom fűrjecskét, a következő nap pedig megostoroznak. És a menekülés helye a rabszolgaság helyévé válik. Úgyhogy ez az imám, hogy ha van ilyen területünk, ezt én nem tudom, de ha van ilyen területünk, hogy ott törjenek meg ezek a láncok, hogy érezzétek ezt a láncok törését mélyen a szívetekben, hogy az a hely, ahová menekülünk, sokszor a rabság helyévé válik. Hát pedig én csak menekülni akartam, Balú, pedig én csak nem akartam többé így érezni magam. És ezért megyek Istenen kívülre, hogy betöltsek egy olyan Isten által adott szükséget, ja. Vagy csinálok valami olyasmit, ami jól esik, de hát bűntudatom van belőle később, de hát mégis azért jól esik. Erről is lehetne prédikálni, hogy a bűn az jó. Különben miért küzdene vele annyi ember? Tehát a bűn az tényleg jó. Tehát jó érzés. Különben, te miért nem küzdesz a spenótevéssel? Jó, mondjuk én szeretem, de általában nem szeretik, ezért nem is főzik, nem veszik, tehát nem küzdenek vele, hogy most megegyem vagy ne egyem. Tehát nem, de bűn az jó. A bűn az jó érzés. Hallunk sokat a következményeiről, igen, az nem jók a következményei, de ha nem lenne jó érzés, akkor nem lenne annyira népszerű. Úgyhogy van olyan szükség, amit Egyiptom be tud tölteni. Van olyan szükség. Van olyan vágyakozás, amit ha Isten jelenlétén kívülre megyek betölteni azt az Isten által adott szükséget, és működik. Működik. És ez a probléma, hogy működik. Rövid ideig. Működik. Egészen addig, amíg nem. Működik. Amíg meg nem öregszik. És most már olyasmit űzök és kergetek, ami nem működik. Úgyhogy kell a kimenekedő út belőle. És erre mondja Pál, hogy akkor most menjünk vissza Egyiptomig. És az első vers, és nem fogjuk elolvasni az egészet, de az első vers nagyon fontos, azt mondja, testvéreim, azt akarom, hogy tudjátok, mi történt őseinkkel, akiket Mózes vezetett. Ők mindannyian a felhő alatt voltak, tehát ugyanazok a dolgok voltak, mint ma is, és gyalogmentek keresztül a tengeren. Emlékszel a vörös tengerre? Keresztül vitte őket. Tudjátok, amikor a vörös tenger ketté vált. Az egyiptomiak mögöttük, előttük a tenger, Mózes a botot felé tartottam, és azt mondta, tartsd oda a botodat, és a tenger ketté vált, és száraz lábbal kimenekültek, az egyiptomiak meg belefulladtak. Oké? Okay? Tehát erre utal vissza. Erre utal vissza. Na most nem tudom, hogy hozott-e ki titeket az Isten ilyen helyzetekből, ilyen szorult helyzetekből, hogy volt-e ilyen, hozott-e ki. Tehát nem, most nem fejfájásról beszélek, hogy egy algópirin kihozott ebből a helyzetből, mit tudom én, másfél óra alatt, hanem olyasmiről beszélek, ami olyan mély volt, mint egy verem, egy szorongás, vagy egy depresszió, egy sötét luk a szívedben, egy hiba, egy hatalmas katyvasz, amit a döntéseiddel hoztál, vagy valaki más döntése által volt a hatalmas katyvaszban. Te megcsináltad, de Isten kihozott belőle. Biztos, hogy volt ilyen. És nyugodtan nagy hálát ezekért. Lehet, hogy már nem is emlékszel rá, de lehet, hogy tök jó lenne egy kicsit visszaemlékezni rá. És hálásnak lenni érte. Ja, tehát, hogy nem csak, hogy kihozott belőle, hanem ő átvitt azon keresztül. És tényleg, Isten annyira jó. Tehát ő nem kihoz, a legtöbb esetben nem kihoz bennünket helyzetekben, hanem átvisz rajta. Átvisz rajta. És mivel átvisz rajta, mivel el tudod mondani, hogy átmentem rajta, ez azt jelenti, hogy te hoztál is belőle valamit. Tehát kaptál belőle valamit. És most már erősebb vagy. Most már bölcsebb vagy. Most már jobb vagy. Mert átmentél rajta. Átvitt Isten rajta. Úgyhogy ezért mondja, hogy át kell mennem a halál árnyékának völgyén. Oké? Hogy megtudjam, hogy ez csak egy árnyék. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És most már asztalom van. Hol? A pusztában. Hol? Ki előtt? Az ellenségeim előtt. Mert Isten terített nekem asztalt. De, ha elolvasod, az egyetlen út ahhoz az asztalhoz mi volt? A völgyön keresztül ment. Nem a völgy előtt való kimenekülés. Tehát a te kimenekedő utad a völgy előtt. Isten sem azt a taktikát választotta, hogy így kiemelés, hanem átvisz rajta. Átvisz rajta. Oké, átvisz rajta. Úgyhogy tudod, ma már tudom azt mondani, hogy át kellett menjek azon a fájdalmon. Mert hoztam belőle, kaptam belőle, erősebb vagyok, bölcsebb vagyok, jobb vagyok, és ezt kellett tegye Isten. Úgyhogy tudom, ez egy kis töri óra, de hát ez van, de hogy ebben semmi új nincs, ami történt velük. és amiről beszél 1 Korintus 10.13. Amin keresztül mész, ez nem új. Persze ők ott olyan dolgok előtt álltak, amikkel sokáig nem kellett szembenézniük. Valamilyen szintű biztonságuk volt Egyiptomban. Hát konstans rabszolgák voltak. Kiszámítható volt. Aztán hirtelen ott álltak a Vörös-tenger partján, és na, tehát ennyire életveszélyben nem voltunk évtizedekig. Most mi lesz? Jaj. Tehát egy olyan helyzet lett hirtelen az életünkben, hogy na, ezt hogy fogjuk túlélni? Tehát a Vörös-tenger előttünk, a fáraó mögöttünk az ő harci kocsiaikkal, amik ilyen Forma 1-esek voltak, tehát a legjobbak a világon, gyorsabbak, erősebbek, meg tehát tényleg. Tehát, és mégis a zsidók keltek át a tengeren, és ezek a Forma 1-es tuti kocsik, azok oda vesztek, mert Isten átvitte őket. És Isten azt mondta, hogy nem csak kiveszlek belőle titeket, hanem átmegyek rajta veled. És átvitte őket. És átvisz téged is ezeken a helyzeteken. Átvisz. Nem megkerüli, hanem átvisz. Mi sokszor ilyen elkerülő hadműveleteket szeretünk csinálni. Hogyan tudom megúszni? Hogyan ezt? Hogyan azt? Ezeket a kimenekülő utakat, ahol nem kell, vagy nem akarunk ezekkel a valós dolgokkal szembenézni. Ha nem is tudok boldog lenni, akkor legalább csinálok magamról olyan képeket, ahol boldog vagyok. Ez kimenekedő út. Tudod, Facebook tele van ilyennel, hogy kínlódik az emberünk, de azért csak azok a boldog képek vannak fenn. És akkor lesokkol bennünket, hogy hát nézem, minden nap lájkollak, és közben ez történik veled, hát szörnyű. És ez egy kimenekedő út. Emberek élnek így, hogy csak kívül jól látszódjanak a dolgok. De tényleg Isten irgalmaz. Azt mondja, hogy ugyanaz a felhő, ugyanaz a tenger, ugyanaz a kegyelem, és ugyanez a kegyelem a tiéd is, ami ott volt a Vörös-tengernél ezeknek az embereknek, neked is ott van. A kísértés utolér titeket, azt mondja, igen, utol fog érni, de ott van a kegyelem hozzá. És ez az utolérni kifejezés, ez azt fejezi ki, hogy erősebb nálad. Oké? Tehát ez olyan, mint amikor másodikosként menekült az 5-esek elől az udvaron, hogy úgyis utolér. Jó játszani, meg minden, de úgyis utol fog érni, tehát nem érdemes beszólni. Kivéve Garcsa Gábornak, mert mindenkit helyére rakott az iskolába, de hát ez volt. Rossz játszópajtást választottak. Vagy rossz nyulat. Nem lehetett. Na, de hogy tudod, azt sugallja ez a kifejezés, hogy utolér, hogy van valami erősebb nálam. És nagyon jól tudjuk, hogy mihez menekülünk. Nagyon jól tudjuk. És mi azért tudjuk magunkról, hogy minek lettünk így a rabszolgája. Hanem a szex, vagy nem a tabletták. Figyelj, sokan nem a gyógyszert használják. Csomóan vannak, akik a kaját használják. Kimenekedő útnak. Egy örömszerzési forrás az, hogy ehetsz. Igen, abszolút. És tudod, ezért mondtam, hogy érdekes szó ez a kísértés, mert ha listát csinálnánk róla, akkor valószínű azokat írnánk le, amikkel nem küzdünk, és akkor azt mondanánk, hogy mi annyira hálásak vagyunk, hogy mi nem küzdünk olyan dolgokkal, mint hát. És akkor olyan lista van, amivel mi nem küzdünk. Oké? De hogy tudod, egy csomó van. Tehát hibáztatás. A mások hibáztatás. Ez az annyira ilyen alapkimenekedő út. Az élet rengeteg helyzetében, egy munkahelyen, otthon, gyerekekkel, a családom hibáztatása, az apám hibáztatása, az anyám hibáztatása, a kutyám, a macskám, a Barbie babám, mindennek a hibáztatása. Kimenekedő út. Mert a hibáztatás célja, hogy ne kelljen a felelősséget vállalnod. Ez a cél a hibáztatásban. Oké? Az egyetlen probléma ezzel az, hogy a saját szabadságod kulcsát annak a személynek a kezébe adod, akit hibáztatsz. Őrület. Tehát nem tudok megszabadulni, mert rajta múlik. Odaadtam a szabadságom kulcsát, és így most már én annak a személynek vagyok a rabszolgája. amitől menekülni próbálok. És aztán ebből egyből következik a keserűség. A keserűség rabszolgasága. Mert a hibáztatásban menekültél, és folytathatnám egész nap hosszat, hogy amikor csapdába kerülsz, nagyon fontos, hogy miben bízol, vagy kiben bízol, mikor csapdába kerülsz. Mert amiben bízol, az válik az uraddá. Tudod, hová menekülsz, honnan menekülsz, és menekültél-e olyas valamihez, ami aztán rabszolgájává tett. Például a cinizmus is egy menekülés. Mert ez a reményt rombolja. Tehát abszolút csalódást gerjesztő dolog a cinizmus. Mert tudod, akkor már direkt a pofonig hajtom az életet, tehát hogy jó pofán vágjon, mert nem érdekel, és a legrosszabbat várom, mert akkor így nincs meglepetés, és tudod, rükverzbe haladok. Persze kitaláltunk egy jó szót hozzá, hogy én reálisan látom a világot. Realista vagyok. Já. Tehát, ami nagyon szomorú a vörös tengeren való átkelésben, hogy a sok csoda után, melyeket Isten tett, értük, hogyha ezt magunkra vonatkoztatom, értem, miután megmentett engem, miután személyessé vált az életemben, mindezek után a Biblia azt mondja, tehát átmentek a tengeren, átmentek a felhő alatt, az 5. vers azt mondja, a nép túlnyomó többségében azonban Isten nem lelte kedvét, ezért azok sorra elhullottak a pusztai vándorlás alatt. Tehát megmentette őket, kitette őket, kilukadtak a Vöröstenger túloldalán, a pusztában, de azt mondja, hogy nem lelte kedvét Isten azokban az emberekben, bennük, akiket megmentett, a pusztai vándorláson, ezért ki is múltak. Ott haltak meg a pusztában. Durva. És ez a pusztában zajló csata helye. Itt már nem az egyiptomi forma egyesekkel küzdünk. És küzdöttek. És figyelj, még Jézus is átment a pusztán. Ez nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos lesz számunkra. És amit teszel a pusztában, az határozza meg, hogy rabszolga maradsz, vagy mész tovább a szabadság felé. Hogy hogyan teszel a pusztában, hogy mit csinálsz a pusztában. És figyelj, csak szeretnék felvilágosítani. Nem egyszer megyünk át a pusztán az életünkben. Nö. A puszta az nem valami, ami 18 évvel ezelőtt, akkor, abban a fél évben, vagy abban a hónapban történt. Nem az, hogy elvesztetted az első munkádat, nem az, hogy nem, jó párszor megtörténik. Tehát idő kellett hozzá, hogy rájöjjek, hogy ez a kérdés, hogy na milyen volt a heted, az ilyen, jó, oké, nem szóltam semmit, hülye kérdés. Mert óránként változik, hogy milyen a hetem. Úgy értem, hogy óráról órára, egyik órában ez történik, a másikban az, tehát ha megkérdezem, hogy milyen a hetem, akkor csak egy jó ízű tudnék hazudni. Mert amúgy annyi minden történt, és van benne minden. Tehát vannak tejjel és mézzel folyó hétfők, akármennyire furcsa, hogy a hétfő ilyen lehet, és aztán vannak ilyen kananeusokkal teli keddek, meg hettiták, meg mit tudom én, milyen jebuzeusok, vagy mit tudom én, ilyen ellenséges szerdák, csütörtökök, meg minden. Tehát, hogy sokféle. Az a lényeg, hogy a pusztán mentek keresztül, és hullottak. Miért? Azért, mert ki akartak szállni. Fel akarták adni. Tudod, hova akartak menni? Onnan a pusztából? Vissza Egyiptomba. Ezen károgtak, hogy vissza Egyiptomba. Ott legalább tudtunk enni. Tudod, és közben mondhatnánk azt, hogy gyerekek, azért elég hamar elfelejtettétek azt, hogy az utóbbi évtizedekben megemelték a limitet, hogy hány téglát kell csinálnotok, és megvonták az alapanyagot. És közben ostoroztak, hogy nem haladtok. Így éltétek az elmúlt évtizedet. Tényleg ez volt. Többet vártak a gyártásban, de nem adták meg a megfelelő alapanyagot hozzá, hogy legyártsák ezeket az agyagtéglákat. és verték őket ezért. Tehát ezt marha könnyen elfelejtették. Ott legalább tudtunk enni. Gyönyörű, gyönyörű. Vagyis az ördög egész életedben olyan állapotban akar tartani, hogy azt gondolod, hogy nem vagy elég. Érted? A puszta egy kiváló hely az ördög számára. Hogy úgy érezd, hogy nem vagy elég, hogy nincs meg mindened. Hogy nem elég a dolog. Bármi is legyen az. És pont ezért van egy olyan állapot, hogy emiatt vissza akarsz menni a világba. És egy darabig lehet, hogy működik. Lehet. És ezért visszamenekülünk, sőt, alagutat építünk Egyiptomba. Alagutat. Gyönyörű alagut. De aztán ez az alagút csapdává válik. És meghal, azt mondja a rész, hogy meghaltak a pusztában. Meghaltak egy olyan pusztában, ahol nem volt víz, nem volt imádat, nem volt kilátás. Kilátástan. És annyira érdekes, hogy a Biblia azt mondja, hogy Jézus, a nagy főpap, és őt megérinti az, amin keresztül megyünk. Ez zsidó levélben van. Hogy őt abszolút, ő együtt tud velünk érezni, de ez a szó görögben azt is jelenti, hogy megérinti az, amin keresztül mész. Együtt érez veled. Megérinti az. A nyomorgatásunk és minden. És azt is mondja a zsidó levél, hogy ő minden kísértéssel meg volt kísértve, amivel mi is. Ez is nagyon izgalmas. Mikor olvastam ezt, én vitatkozni kezdtem a Bibliával. Azt mondtam, Jézusnak nem voltak gyerekei. Oké? Tehát Jézus nem volt olyan helyzetben, mint én. Ő nem volt olyan helyzetben, hogy azokat, akiket a világra hozott, jó, én segítkeztem benne, de azokat meg akarja folytani. Vannak helyzetek. Úgyhogy miről beszél ez itt, hogy ugyanazzal meg volt kísértve, mint én. Persze. Mégis ezt mondja, mert valójában három kísértés, és ez a poén az egészben, hogy nem komplikált a dolog. Az ördög nem komplikált. Háromba sűríti össze a kísértéseket a Biblia. Tehát külső-belső kísértések, háromféle. Tehát Jézus szembenézett minden, ha bár ő bűn nélküli volt, tehát a kísértést nem tudott megkapaszkodni Jézus bűnös természetében, mert nem volt bűnös természete, ő tökéletes volt, ahogy mi sosem leszünk tökéletesek. És találjátok ki, hová ment, hogy megmutassa ezt a tökéletességet. Mert ő eljött a mennyből tökéletesként. Hová ment, hogy megmutassa, hogy ő tökéletes? A pusztába. Máté 4-ben a pusztába. Máté 4-1, figyelj, ezután a Szent Szellem a pusztába vezette. Tehát Isten a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a sátán. Hát miért tenne ilyet Isten? Hát emlékszetek az Úr imájára? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hogy van tovább, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, folytasd, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket a kísértésbe. A Szent Szellem a pusztába vitte Jézust. Normális, mondhatná, boborján vagy ki ez. De a vezette az egy szép megfogalmazás. Inkább ez a hajtotta. Hajtotta. Tehát, hogy mennie kellett. Mennie kellett. Miért? Miért kellett megtestesülni a Jézusnak? Az ige testé lett. Oké? Tehát Jézusnak meg kell testesülnie. Miért kellett Jézusnak emberi gyengességet magára vennie és bemennie a pusztába? Miért? És azt mondta, hogy elhullottak a pusztai vándorlás alatt. Tehát, mikor Jézus 3D-be jött, emberi testbe, az igazi kifejeződése Istennek, ő Jézus, a második Ádám, most csak többféle kifejezési módot mondok Jézusról, aki teljesen ember, teljesen Isten, aki az Isten dicsőségének kisugárzása, és a lényének képmás, ezek a zsidó levélből vannak, különböző megnevezései Jézusnak, aki fenntartja a világ mindenséget az ő hatalma szavával, ő Jézus. Ez a Jézus lejött 3D-be. Tehát lejött a tökéletes Isten, aki ott volt a mennyben, akárhol is van most, hogy nem tudom hova mutassak, mert ez valami más, nem egy ilyen 62. megálló, vagy valami, valahol. Tehát eljött a pusztába, ez a Jézus eljött, tudod mire jött el? Egy visszavágóra. Egy visszavágóra. Figyelj ide, az emberi mi voltodban a hatalmad, az erőd, az elméd kevés az ördög elleni csatára a pusztában. Te a pusztában kevés vagy ellene. De Jézus megjelent a pusztában. Egy befejezetlen ügy miatt. Azok oldalán, akik hisznek. Az ő nevében. Azok oldalán, akik segítségül hívják az ő nevét. A nyomorúság idején. És te az összes pusztádban, amik történnek az életedben, te kevés vagy. De van egy Jézus Krisztus, aki ott van a te oldaladon. És ő megmutatta, hogy ő elég. Tehát a pusztában a túlélésre egyetlen esélyed van. Ő Jézus. A puszta garantált az életedben, sok puszta. Az ördög azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Jézus pedig azért jött, hogy bővölködő életed legyen. Tehát a te döntésed. A te döntésed ez. Figyelj, Jézus 40 napos bőjt után meg kellett látogatni az ördögöt a pusztában. 40 napos bőjt után meglátogatta az ördögöt. Jézus eljött a mennyből, hogy meglátogassa az ellenségedet. És meglátogassa azt, ami szenvedést okoz neked. Miért? Visszavágó. Hogy megtudja a te ellenséged, hogy lehet, hogy nagyobb nálad, de van egy nagy tesó, van egy főpap, aki ismeri a te gyengeségeid. És ő mindent megmozgat, mindent megtesz, érted? És megtett, érted? Érted? És elment a pusztába, hogy meg legyen kísértve ő az ördög által, és ez most baromira érdekes lesz, mert hogyan kísérted meg az Isten fiát? Hogy? Tehát lehet meg tudja kérdőjelezni az azonosságát. Ennyit tud tenni esetleg, hogy megkérdőjelezi az azonosságát. Túl nagy adókártyát nem tudta előhúzni az ördög. Tehát esélytelen Jézus ellen. Hát mit tudok tenni? És ezért volt az, ha Isten fia vagy. Mert ennyit megpróbált az ördögünk. Hogy kétségbe vonja az azonosságát. Háromszoros csapást mért rá? Csak hármat. Mert csak háromféle kísértés van, mondtam. És ez a háromféle kísértés, ez ott van 1 János 2.15-ben, ezt kiírtam nektek mindjárt, mert nem írtam ki, de felsorom, mi ez a három kísértés. Tehát figyelj, az ördög nem túl kreatív. Tényleg csak 3 dolog van, amivel meg tud kísérteni, hogy te megpróbálj olyas valaki lenni, aki nem vagy. Csak 3. Az első, ez a test kívánsága. Ez az, amit úgy érzek, hogy tennék. Az érzéseim által élni. Oké? Okay? Tehát az e-mail, amit úgy érzek, hogy el kell küldeni. A reakció, amit úgy érzek, hogy most erre így és így kell reagálnom. Aztán a szem kívánsága. Ez az, amit az érzékeim mondanak nekem. Tehát amit a fülemmel, szememmel, hónaljammal, mindennel érzek. Ujjaimmal, minden. Tehát a körülményeimre rátekintek, hallgatom, és az vezérel engem. Az érzékelhető dolgok által való élet. A felszínes dolgok által való élet. És aztán a harmadik az élet kérkedése. Ez az, amiről úgy gondolom, hogy tudom. Ezt mondom magamnak, hogy tudom. Én tudom. Mikor olyan leszek, mint Ádám és Éva a kertben. Bűnük nem az volt, hogy almát ettek, azt se tudjuk, hogy milyen gyümölcs volt, mert azt írja egyébként, hogy egy gyümölcsfára lettek, tehát nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs volt. Nem, ők úgy gondolták, hogy olyanok, mint Isten, aki tudja, mi a jó és mi a rossz. Nekik ez volt a bűnük. Nem az, hogy haraptak egyet az almából. Oké, tehát ez volt a bűn a kertben, és ez ma is. Tehát a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. Tehát mindegy, hogy 16 vagy 61, tök mindegy. A test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. Ott van mindegyiknek az életében. Mindegy, hogy hány éves az illető. Lehet, hogy páran, ha hallották volna ezt az üzenetet 16 évesen, akkor nem küzdenének olyan dolgokkal most, mondjuk 61 évesen. Mert tudják, hogy hogyan bánjanak a kísértéssel. Na, de a lényeg az az, hogy most halljuk. Oké, tehát a test kívánsága, tehát Jézus éhes volt. 40 napja nem evett, és nem ivott semmit. És az ördög tudja azt, amikor éhes vagy. Ő nagyon jól tudja, amikor éhes vagy. És ha csak pár hetente jössz gyülibe, vagy csak Isten tiszteleten veszel elő Bibliát, és nem eszel hétköznap, akkor éhes leszel folyamatosan. Éhes leszel folyamatosan. Olyan, és akkor tudod, mi történik, amikor éhesek vagyunk? Akkor olyanokat eszünk, amik nem elégítenek meg. Akkor mindenféle szemét, kaját is megeszünk. Ez így van, ha éhes az ember. Tudod, akkor emberek dicséretének élünk. Hogy emberek dicsérjenek meg bennünket. Amikor egyedül Isten dicsér. Úgy értem, hogy az Isten megerősítése bennem tud engem életben tartani. Nem az, hogy mások elismerik, hogy milyen vagyok. Vagy az élet kérkedése. Oké, akkor ugorj le erről a szikláról, mondta neki az ördög. Gyerünk, bizonyíts be, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy te igazi ember vagy, bizonyíts be, hogy tényleg intelligens vagy. Igen, bizonyíts. Tehát folyton tanulni, űzni, és sosem állsz meg, hogy feltedd a kérdést, hogy miért csinálom ezt? Miért csinálom? Tehát nem állsz meg, hogy mondjuk bőkezű legyél, vagy nagyvonalú, folyton bizonyítani akar az ember, megjátszani, hogy magabiztos, és nem adom ki magam, nem vállalom be őszintén, hogy szükségben vagyok éppen most én. Hogy végre megláthassák a valós énemet. Hogy végre egy valós vizet kaphassak a lelkemben. Ami tényleg azt az igazi éhséget töltené be. Amivel tényleg túl tudom élni. Oké? Csak bizonyíts. Erről szól, csak bizonyíts. Aztán a szemek kívánsága. Kivitte a hegyre az ördög, megmutatta neki az összes királyságot. Ja, és zárójelben mondom, Jézus nem lécelt le a pusztából, hanem állt a sarat. Tehát nem az volt, hogy csinált egy kimenekedő utat, azt lelépett, elmenekült egy másik helyre. És egyébként így van ez tehát a kísértés, az folyton az elménknek a vásznán ott pereg. Abból egyébként nagyon nem tudsz elmenekülni. Tehát valahogy, de azért ez ott van. Na mindegy, tehát mutatott valamit neki Sátán, ami egy jó lehetőségnek tűnt. De Jézus tudta, hogy miért jött. A kereszt miatt jött. És azt mondta neki az ördög, hogy ha meghajolsz előttem, mindet neked adom, az egész királyságot a földön. És még csak a kereszten se kell meghalnod. Ja. Na, úgyhogy ugyanúgy, ahogy Isten felajánl egy kimenekedő utat, az ellenség is. De ez a fajta kimenekedő út, az ellensége, az lánccá teszi azt. És Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, hogy az örökkévalót imád, és csak őt szolgáld. Tehát Jézus a pusztában 40 nap és 40 éjjel. Ja, egyébként miért 40? Mert pontosan ennyi évet töltött el Izrael népe a pusztában. Micsoda összefüggés. Azt mondja ezzel Isten nekünk, hogy amit én a 40... Én megcsinálom azt 40 nap alatt, amire nektek nem volt erőtök, képességetek, 40 év alatt se. én ezt képes vagyok 40 nap alatt megcsinálni. És erre mondja Pál ott, hogy csak emberi kísértés ért utol titeket. Hétköznapi. És ugyanaz a kegyelem, ami képesítette Jézust, ugyanaz a szellem, ami képesítette Jézust elviselni a keresztet, félretenni a szégyent, és aztán leülni Isten jobb keze felől, ez a szellem él benned. Ez a hatalmas az egészben, hogy ez a szellem él benned. Úgyhogy az egyetlen út, hogy Jézus át tudott menni a pusztán Máté 4-ben, az az, amit átélt Máté 3-ban, és itt jön a kulcs mára. Erre még figyeltek oda, utána bármi. Tehát azt mondja Máté 3-ban, hogy lement a folyóhoz Jézus. Lement a folyóhoz, Máté 3, Jordán folyóhoz. És hadd mondjam el neked ezt, hogy a szívedbe rejtsd, mikor ment, hogy János bemerítse, az nem csak egy külső engedelmesség dolog volt számára. Hanem, tehát ő nem csak a bemerítésért ment, hanem ő a megerősítő szavakért ment. Ő neki az apukájától arra volt szüksége, hogy meg legyen erősítve, mielőtt kimegy a pusztába. Oké? Hogy túlélje a kísértés pusztáját. Az apukájának a megerősítő szavaira volt szüksége. És nincs erre már időnk, de azt még elmondom, hogy amikor kijött a vízből, egy galamb szállt rá a mennyből, és egy hang azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az én szerelmes lányom, csak hogy érezzétek, hogy ez nem csak a fiakról szól, hanem mindannyiunkról szól. Ez az én szerelmes lányom, akiben én gyönyörködöm. Tehát amikor az ördög megkérdezte, hogy ki volt Jézus a pusztában Máté 4-ben, akkor azt a galamb már elmondta neki Máté 3-ban. Igen, igen. És azt akarom mondani, hogy miután átmentél a vizen, ugye, hogy egyébként Izrael átment a vizen, a pusztába, csak hogy lássátok az összefüggéseket, ez a Biblia. Tehát, és hallottad a te atyád hangját, és tudod, hogy Istentől jöttél, és hozzámész vissza, és az életed az ő kezében van, akkor át fogsz tudni menni a pusztán. És ez itt ma a lényeg. Ez ma a lényeg. Hogy ezt értsük meg. Csak el kell juss a vízhez. El kell juss a vízhez. Tudnod kell, kihez mész ezekben az időszakokban. Tudnod kell, kiben bízol ezekben az időszakokban. Különben olyan dolgokhoz fogsz menekülni, amik végül rabszolgaságba raknak. És hadd mondjam el, Isten már elkészítette számodra a kimenekedő utat. És nem lesz mindig nyilvánvaló. Higgyétek el, a Vörös-tenger az nem egy 4 sávos strádának tűnt. Hú, micsoda széles út, ahol tudunk menekülni. Nem, egy halálcsapdának tűnt az a Vörös-tenger. De néha az vezet a szabadságra, amikor egyenesen átmész azon a dolgon, amitől félsz. És azon, annak nekimész, Isten miatt, és az fog a szabadságra vezetni. És nem fog engedni azon túl kísérteni, mint amit el tudsz viselni. Kísérteni. A pusztában fogod találni magad, és ha még nem voltál puszta időszakban magadtól, az baj. De szerintem volt. De le kell menned előbb a vizekhez, ahol az atya beszél hozzád, és elmondja, hogy ki vagy. Ahol imádhatod Istent, ahol betöltekezhetsz az ő jelenlétével. És ezek, amik így együtt vagyunk, és beszélgetünk ezekről, ezek ilyen pillanatok, ahol vizet kaphatsz a szomjas lelkednek. Tudod, és a Biblia azt mondja, itt egyébként, hogy 1 Korintus 10-et elolvasod még, ott olvasod egy szikláról a pusztában, ahonnan víz jött. Na ez a kőszikla maga Jézus. Tehát rengeteg van ebben a részben. Rengeteg. És hihetetlen, hogy ez a Pál hogy utal ezekre a képekre vissza a több ezer évvel ezelőtt történt dolgokra. Na mind, tehát hogy fantasztikus könyv ez a Biblia. Tehát nem egy mesekönyv, nem egy író által összerakott valami, hanem ezt évezredek alatt rakták össze, és mégis egységes. Úgyhogy az egyetlen biztos szikla a lábunk alatt, ami meg nem rendül, ő Jézus Krisztus, ami kősziklánk. Ja, úgyhogy énekeljük el a tábor utolsó dalát, és aztán menjünk ezzel haza. Hush!